kedves gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Ézsaiás könyvének 49. részében, az első 6 versszakban, amelyet ülve hallgassatok meg. Ézsaiás könyvének 49. részéből, az első 6 versszakból így szól Isten igéje: hallgassatok reám, ti szigetek, és figyeljetek, távolvaló népek. Anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz, keze árnyékába rejtett el engem, és fényes nyillá tett engemet, és tegzébe zárt be engem. És mondta nekem: szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. És én mondom: hiába fáradoztam semmire, és haszontalan költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam, Istenemnél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgájává alkotott, hogy Jákóbot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék, hiszen tisztelt vagyok az Úr szemeiben, és erősségem az én Istenem. Így szól: kevés az, hogy nékem szolgám légy a Jákob nemzetségének megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Ez a szakasz Ézsaiás könyvének, ha igazuk van azoknak, akik nem egy Ézsaiásban, hanem három Ézsaiásban gondolkodnak, akkor a második részében található meg. Deuteró Ézsaiás könyvének az egyik fejezete ez. Ugye három részre szokták osztani Ézsaiás könyvét: az első 39 rész a nevet adó próféta vitán fölülálló írása, és a másik két rész, a 40 és az 55. rész közötti szakasz, illetve az 56 és 66. rész közötti szakasz, el szokták nevezni Tritó, illetve Deuteró Ézsaiásnak a sorrendiség, Deuteró és Tritó Ézsaiás, és persze nem azon kell nekünk gondolkozni, hogy ez így van-e, avagy sem, hanem mi az, amit üzen nekünk ez a szent szöveg, mi az, amit hallgatni kell, vagy érteni lehet ezekből a könyvekből, mi az, amit Isten, ha névtelen a próféta, csak jobb híján vette föl Ézsaiás próféta nevét, szeretne velünk közölni, bár abban talán mindenki egyetért, hogy ahhoz az szellemiséghez tartozott mind a két író, ha két író volt még Ézsaiáson kívül, amelyet Ézsaiás szellemiségének lehet nevezni. Ézsaiás egyébként a Krisztus előtti 8. századnak a prófétája, aki író próféta, lejegyzi mindazt, amit kimondott, amit elmondott, lejegyzi mindazt, hogy ami számunkra tanulságul legyen, hogy mi is értsük, halljuk mindazt, amit az Úr neki mond, vagy nekünk mond, vagy mindig annak mond, aki éppen olvassa és hallgatja. Ez a szakasz az Eber Jahve ének gyűjteménybe tartozik, Krisztus szenvedő szolgájáról szól ez, akiről nem tudják igazából, hogy kicsoda, de mindenképpen Jézus Krisztusra gondolnak az Úr szenvedő szolgájával kapcsolatban. Ennyit talán elegendő a bevezetésként, és azért annyit még talán érdemes elmondani, és annyitról még érdemes gondolkozni, hogy itt egy elhívás történetéről van szó. Azt mondja ki ez az illető, hogy az anyaméhben már ismerte az Úr. És ennél megállnék egy picit, mert félreértésekre adhat okot. Ugyanezt megtalálhatjuk egyébként Jeremiás próféta elhívásánál is, ugyanezt a gondolatot, hogy itt így fogalmaz a szerző, az Úr anyám méhétől hívott el, és az Úr anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről. Arra lehetne itt gondolni, amivel vitánk van általában, hogy megvan írva az ember sorsa, a nagy sorskönyvbe, és akármit tesz az ember, akkor értelmetlenné válik a cselekedete, mert hisz, ha akarja az Úr, akkor az anyamében már tud rólam, emlékezik rám, eldönti az én jövendőmet, és akkor akármit teszek, az a jövendő így fog beteljesedni, és ez lesz az én hosszú távú sorsom. Vagy azt kell gondolnunk ennek az igének a kapcsán, hogy mindannyiunk számára a meghívás megfogalmazódott már az anyaméhben, már a fogantatás pillanatában. Ismertünk valakit a feleségemmel, aki mikor megtudta, hogy unokája lesz, az unokájának fogantatása pillanatában már imádkozott a jövendőjéért. Imádkozott azért, hogy ki lesz a társa, ki lesz majd a támogatója, vagy kinek lesz támogatója, és imádkozó szívvel kísérte unokájának, unokáinak a sorsát, az Úr figyelmét akarta rájuk irányítani. Szóval visszakanyarodva ide, megvan szabva az én életem, az én sorsom, nincs benne semmiféle tennivalóm. Ha egyszer így gondolta az Úr, akkor innentől kezdve nem is lehet rajta változtatni. Olyan sokszor szokták azt gondolni azok, akik valamilyen formában közelebb kerülnek az Úrhoz, és megérzik azt a szentséget, amit az Úr kiáraszt önmagából, hogy reménytelen esett az Úr közelébe kerülni. Oly mélyen petreng az ember a bűnben, hogy reménytelen dolog az Úr szent közelébe kerülni. De akkor miről szólna Isten szenvedő szolgájának, Istennek magának a szenvedése? Miről szólna az, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Lehet változtatni azon, amit szocializációként vagy öröklésként vittem magammal a családba, vagy döntéseim sorozataként elrontottam, rossz irányt vettem. Meg lehet változtatni mindazt, ami úgy tűnik, hogy egy életre behatárolta az én utamat. Én máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést. Ismert az Úr már akkor, amikor édesanyád méhében voltál. Tudott rólad. Aggódó szeretettel figyelte azt, hogy mi lesz veled. Látta, hogy mennyi minden körbevesz téged, és milyen sok olyan dolog lesz, ami téged arra fog ösztönözni, bátorítani, hogy az Úr ellen lépjél, vagy látta azt is, hogy döntésre fogsz jutni, és az Urat fogod szolgálni. De mi értelme lenne a szabad döntésnek, a szabad akaratnak, ha Isten ezt meghatározta volna? Azt meghatározta Isten, hogy az az ő akarata, hogy minden ember üdvözöljön, és eljusson az igazság ismeretére. Ezt eldöntötte. Ebben nem akar változást. Ahogyan itt Ézsaiás megszólal, rádöbben arra, hogy ő már fontos helyen volt az Úr szívében, amikor az anyamében volt alaktalanul, amikor az édesanyja szíve alatt volt. Ó, mire indít téged ez a gondolat? Ismert téged az Úr. Ismert téged az Úr. Gondolkozott benned. Eldöntötte azt, hogy szeretni fog téged, mint ahogy mindenkit szeret. Mint ahogy mindenkit szeretett. Mint ahogy mindenki számára megfogalmazza a meghívást, megfogalmazza azt a lehetőséget, hogy lehet egy önfelett, nagyszerű életet élni vele kapcsolatban. Hasonlóvá tette számat az éles karthoz. A Biblia olvasó testvérek, akik itt vannak ma, valószínűleg azonnal arra asszociálnak, amiről a Szentírás így emlékezik meg, hogy az Isten igéje olyan, mint a kétélű kard. Elhat a velők legmélyéig, és lehatol a szív legbensőbb gondolatáig. De ha ezzel az igével kell birkóznunk, akkor megállnék itt egy pillanatra, és ezen elkezdenék egy picit gondolkodni. Egy ősi törvény az, vagy legalábbis nagyon sokan függetlenül attól, hogy az örökkévaló Istenben hisznek, vagy másfajta természet fölötti dologban, abban általában mindenki megegyezik, hogy minden kimondott szó teremteni vagy rombolni tud. Tovább is megyek, azt is meg szoktuk jegyezni, hogy ha kimondunk valamit, az olyan, mintha megteremtenénk, mert ott van a környezetünkben, még akkor is, hogyha nem manifesztálódik, azaz nem lesz kézzel fogható, de azzal, hogy kimondtam, állandóan ott van a környezetemben. Gondolkoztál-e már azon, hogy amit kimondasz, annak milyen súlya van? Vagy félváról lehet mindazt venni, érteni, hallgatni, amit te kimondasz? Vagy lehet tudni, hogy ha egyszer megszólalsz, ha egyszer mondasz valamit, az annak súlyos mondandója van, megfontolt, megrágott dolog ez, amit te végig gondoltál, és egy végig tusakodott gondolatsor végén eszenciaként mondtál valamit ki. Hasonlóvá tette a számat az éles karthoz. Kinek ne jutna az éles kardról eszébe a csípős megjegyzés. Hiszen sok esetben szeretünk egy-egy csípős mondatot odaszúrni, meg se gondoljuk, hogy mit teszünk mind ezzel, mert jól esik egy fricskát, egy humoros gondolatot mondani, jól esik valami olyasmit kimondani, amivel egy picit megcsípkedem a másikat. És persze ezt lehet kedvesen, lehet szeliden tenni, és lehet úgy, ahogyan nagyon sokan teszik, hogy másokat megítélnek, megcsípkednek, de ha ugyanígy velük szemben megszólal valami ilyen csípkedő mondat, akkor végig vannak sértve. Mert végig sem gondolják, hogy akár egy tükörről visszapattanhat mindaz, amit ők másoknak megfogalmaznak. Egy másik vallásnak a módszeréből hagy hozzak ide egy-két gondolatot, és ez a buddhizmus, amelyben van egy nagyon érdekes szokás, és majd a hasonlóságra szeretném fölhívni a figyelmet. Az ő hitük szerint a kimondott szó, az ima, nagyon fontos, hogy az ember lelkileg egészséges maradjon. És van szent szavuk, amiből van egy pár darab, 6 ilyen kis szótagocska van, amit állandóan mondogatnak, de megjegyzik, és ez a legfontosabb dolog, hogy nem a szónak van mágikus ereje, hanem a mögötte álló lelkiségnek. Mert amikor ezeket a szavakat, most nem fogom végig mondani, mondogatják, akkor a lelket arra készítik és arra fókuszáltatják, hogy gondoljon arra, amiért imádkozik. Arra kellett gondolnom, hogy van-e ilyen szent szavad? Van-e ilyen imádságod? Imádságom. Amikor a lelkedet arra kényszeríted, hogy pontosan tusakodj valakiért, vagy valamiért. És rögtön itt meg kell jegyeznem, egy lelkésznél olvastam ezt a gondolatot, hogy egyszer odament hozzá egy édesanyja, hogy imádkozza fiamért. Mert nagyon nagy bajban van, 15 éves, és mindenféle butaságba belekeveredik. És legnagyobb megdöbbenésére az édesanyának azt mondta ez a lelkész, hogy nem fogok imádkozni a fiadért, mert te mindig meggyengíted az én imádságomat. Mert szüntelenül azt mondogatod ennek a gyereknek, hogy semmi nem lesz belőle. Haszontalan rongy kölyök vagy, semmi értelme annak, amit csinálsz, és tőlem meg azt várod, hogy én ezt gyengítsem el, és imádkozzam az Úrhoz. Te magad sem hiszel abban, amire engem kérsz. Hiszel te abban, amiért imádkozol? Vagy nekem mondta egyszer valaki, hogy most elszaladok, lecsapok egy imádságot, és akkor majd az rendben lesz. Igen, így leszoktunk csapni egy-egy imádságot, mert tudjuk, hogy imádkozni kell. De ahogy ez a másik vallás rájön arra, hogy a lélek az jó, ha fölkészül arra, amiért könyörög, vajon a te lelked fölkészül mind arra, amiért könyörög? Tudod, hogy Istenhez vinni a dolgokat milyen nagy és óriási dolog, hogy az örökkévaló teremtő Isten elé járul az ember, és oda visz egy ügyet, egy kimondott szót. Nagyon izgalmas, ezen kezdtem el merengeni, hogy hányszor kérdezi Jézus azt, ha valakihez oda megy, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Nem vagyunk egyformák, és van, aki könnyedén tud válaszolni és megfogalmazni valami verbális gondolatfűzért. Mások visszafogottabbak, és hümmögnek valamit, vagy nem szívesen mondanak el semmit, mert nem szeretik magukat kiadni. Nem szeretik, hogyha nyilvánvalóvá válik, hogy mire gondolnak. De ha az Úr kérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Mit mondanál? Mi lenne az első, amire válaszolnál, vagy amit megfogalmaznál? Ha ez a kétélű kard, ami az Úr igéje, megszólít, és arra kényszerít, hogy mondjál valamit, mit mondanál? Ja, nem mondasz semmit? akkor, ahogyan ez a lelkész, talán az Úr sem fog válaszolni. Mert nem tudod megfogalmazni, mit akarsz. Nincs teremtő ige a szádban. Nincs semmi olyan mondat, amire azt tudná mondani az Úr, hogy amen. Hasonlóvá tette számot, mondja itt Ézsaiás, az éles karthoz. Olyan mondatokat adott a számba, aminél nem lehet nem érteni, hogy mire gondol, hogy mire gondolok. Keze árnyékában rejtett el engem, és fényes nyillá tett engem. Nagyon aranyos kis képek szoktak készülni, én magam is többször láttam, sőt, az Oltalom Egyesületnek is ez a jelképe, ahol egy kis fény van két kézfej között, de most nem feltétlenül erre gondoltam, hanem van egy olyan kép is, ahol egy kézben egy gyermek van, mint ahogyan Isten elrejti az ő kétélű kardot, prédikáló szolgáját, és ott van a kéz, mint áldó kéz a feje fölött, és fényes nyillá tette az ő szóló szolgáját. A fényes nyíl az valami olyasmi, amit történelmi filmekben lehetett látni, ahol lángoló nyilat röpítenek a másik felé, a másik hadsereg felé, nem lehet nem észrevenni ezt a nyilat. Nem lehet azt mondani, hogy nem jött semmi, mert a szürkületbe elsompolygott az a nyíl. Lehet látni egyértelműen, hogy közelít az a nyíl. És ezt mondta nekem, szolgám vagy te, Izrael, akiben én megdicsőülök. Itt is meg kell állni egy pillanatra, mert hisz nem lehet nem észrevenni, hogy Jákobról és Izraelről is fog szólni ez a rövid híradás, és Izrael pedig már az, aki harcolt az emberekkel és Istennel, és győzött. És nem úgy kell ezt érteni, ahogyan gondolnánk, hogy Istent győzte le, hanem az ő nyomorúságával harcolt, sírt és könyörgött, ahogy egy másik helyen beszél erről a Szentírás. Könyörgött az áldásért. Ó, fontos neked, nekem az Isten áldása, az az áldó kéz, ami ott van a fejed fölött, ott van mögötted, ami következtében éles kardá és fényes nyillá változol. A megharcolt ember, a megharcolt élet után gyülekezetté érlelődő emberek csoportjában gondolkozik az Úr, hogy megdicsőjüljön az ő neve. És én azt mondtam az Úrnak, hiába fáradoztam, semmire és haszontalanra költöttem el erőmet, de az Úrnál van ítéletem és jutalmam Istennél. És most így szól az Úr, aki engem anyám méhétől szolgálójává alkotott, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Az ember el szokta téveszteni az irányt. Azt gondolja sok esetben, mint ahogy sokszor lehet látni jegyzett füzettel járkáló embereket, hogy valamilyen statisztikai adatgyűjtés az Úr szolgálata. Hány embernek prédikáltam? Hány embernek szolgáltam? Hány embernek adtam alamizsnát? Hány emberrel tárgyaltam, és tudtam neki valami kis traktátust adni, valami olyasmit, amivel közelebb kerülhet, hogy felhergelhetem az ő gondolkodását, és Istenhez fordul. nem egy ilyen statisztikai kérdőív az Úr szolgálata. És természetesen elfárad sokszor az ember, és úgy érzi, hogy annyit fáradozott, annyi mindent kipróbált, és nem látja az eredményét mind annak, amit elvégzett, és lehet, hogy rosszul végzi a dolgát. De a végén el tudod mondani, és erősségem az én Istenem. Annak ellenére, ami történt, annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy reménytelen és értelmetlen mindaz, amit végeztél az Úr nevében. Kevés az, mondja az Úr, hogy nekem szolgám légy. A Jákob nemzetségeinek megépítésére és Izrael megszabadultjainak visszahozására, sőt, népetnek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Amikor te megszólalsz, amikor valamit kimondasz, akkor azt gondolod, hogy csak egy szűk rétegnek szól az az üzenet, amit te átadtál. Én emlékszem rá, hogy amikor megtértem, elkezdtem emberekben gondolkozni, milyen nagyszerű lesz majd, ha ennek és ennek elmondom, hogy mire jutottam, és az majd milyen jó szervező, és majd az is el fogja mondani, és akkor mennyien fogják majd az Urat szolgálni. Ó, az Isten országában nem így működnek a dolgok, hanem akkor is kétélű karddá, kimondott szóvá, fényes nyillá akar tenni az Úr, ha senki nem figyel arra, amit mondasz. Akkor is azt akarná, hogy mondjad, hogyha úgy tűnik, hogy senki sem figyel oda, akkor is lehet az embernek valami gondolata ott legbelül, ahogyan az előbb mondtam, hogy vannak olyan szent szavak, amiket mormolnak, hogy az emberi lélek megzendüljön ott legbelül, és érezze azt, hogy az örökkévaló Istennel kapcsolata van, hogy az örökkévaló Istennek hűséggel szolgál. Kányádinak van egy nagyszerű gondolatsora, egy kis rövid versecské, amit így szeretnék befejezésül felolvasni nektek. Előhang ennek a címe, és arról szól, hogy vannak vidékek, gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül, vannak vidékek legbelül, szavak sarjadnak rétjein, gyopárként sziklás bercein, szavak kapaszkodnak, szavak véremmel rokon a patak, szívemben csörgedez, csobok télen, hogy védjem, befagyok, páncélom alatt cincogat, jeget fengető hangokat, tavaszok, nyarak, őszeim, maradékaim, őseim, vannak vidékek, viselem akár a bőrt a testemen, meggyötörten is gyönyörű tájak, ahol a keserű számban édessé ízesül, vannak vidékek legbelül. Van-e valami ott legbelül, aminél érzed, hogy ahogyan őrizgeti, ahogyan gyönyörű természeti képekkel leírja Kányádi, óvod, őrzöd, befagysz, ha kell, mert meg akarod őrizni. Van-e ott valami, vagy fogalmazhatnék így valaki? Van valami vidék, amely gyönyörű ott belül, amit szeretnél megénekelni, hogy a szád az kétélű karddá válhasson. Amen. A 180-as ének első verszakát énekeljük el, így kezdődik ez, jobban tiéd, Uram, jobban tiéd.